frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérséklet rekordja az országban. Széchenyben több mint 42 fok volt az előzetes adatok szerint, Budapesten pedig az új rekord 41,8 fok Lágymányosról, a Hungaromet közlése szerint. Nyugaton már szerda este, keleten aztán csütörtökön, péntekre tehát már országosan felfrissülés várható, egyelőre megszűnik majd a kánikula. Ugyanakkor a nagy hőmérséklet különbségből adódó energia heves viharokat eredményez, sokfelé várható majd ilyen károkozó széllel, jégesővel, felhőszakadással, figyelmeztetett Németh Lajos meteorológus, akit az Index kérdezett. Megjegyezte, a július általában melegebb a júniusnál. Más szakemberek pedig már jelezték, hogy formálódik a következő hőkupola kialakulása. Folytatódik a víz melegedése a Balaton minden medencéjében, közölte a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet a Facebookon. A felszíni víz hőfoka a mérési pontok közül Keszthelynél volt a legmagasabb, 32,9 fok napközben. Egyelőre fokozott algásodás nem tapasztalható a tóban. Viharkárok elhárításán dolgoztak a tűzoltók délután Debrecenben, közölte a katasztrófavédelem. Jellemzően megsérült tetőszerkezetek, kidőlt fák, leszakadt ágak miatt riasztották az egységeket. Megszűnik a szuverenitásvédelmi hivatal, döntött az országgyűlés. Módosítják is az azt megszüntető törvényt, a hivatal vezetője Lánci Tamás nem kap végkielégítést. A parlament elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazások korlátozásával összefüggő módosítását. Az önkormányzati vezetők illetménye nem növekszik automatikusan, hanem a jelenlegi szinten változatlan marad, és megszüntették a havi költségtérítésüket. Megkezdődött a közérdekű vagyonkezelő alapítványok átalakítása. A kormány közleménye emlékeztet, 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyon került a közfeladatot ellátó közérdekű alapítványokhoz az állami számvevőszék szerint. A kabinet célja, hogy az állami feladatok, az állami vagyon és a közpénzből működő intézmények felett világosabb, átláthatóbb és számon kérhetőbb felelősségi rendszert hozzon létre. Csütörtökön érkezik Magyarországra a Velencei Bizottság. Az alkotmányjogászokból álló szervezet vizsgálja majd a Sólyog Tamás elmozdítását lehetővé tevő alaptörvénymódosítást. A szakértőket múlt héten hívta meg Magyar Péter kormányfő. A bizottság csak véleményezhet, nem akadályozhatja meg a készülő jogszabály elfogadását, írta a Euronews nyomán a hvg.hu portál. A visegrádi országok parlamentjeinek külügyi és európai ügyek bizottsági elnökei közös megállapodásban rögzítették álláspontjukat az Európai Unió következő 7 éves keretköltségvetéséről, biztonságpolitikai kérdésekről, az EU bővítéséről és az együttműködés lehetőségeinek bővítéséről. Ezt Sopov Ildikó, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke ismertette a dokumentum aláírása után Tatán. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 810,22 pontos, 0,58%-os emelkedéssel 139.892,19 ponton zárt. Ez új történelmi csúcs, hívta fel a figyelmet Aradványi Péter, az Equilor befektetési ZRT vezető elemzője. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, validálását és publikálását lehetővé tevő módszertan és irányelv, jelentette be az egészségügyi miniszter a tárca a Semmelweis napi ünnepségén. Hegedűs Zsolt azt mondta, ősz elején indul ezen adatok nyilvános közzététele, és a szakmát bevonva, érthetően, összehasonlítható módon fogják tájékoztatni a lakosságot és a döntéshozókat is. Munkaszüneti nap lesz az egészségügyi dolgozóknak, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Július 1-e, azaz most szerda, a Magyar Egészségügy napja Semmelweis nap. Létrehozzák az országos közlekedés szervezőt, jelentette be Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter ismertette, több magyar városban is bevált modellez, Budapesten pontosan ezt a funkciót látja el a BKK. Elmondta, az uniós pénzekből majd új motorvonatokat vásárolnak, lecserélik az 50 éves HÉV flottát, és jelentős pályaberuházásokat is végrehajtanak. Egy robbanás következtében 3 ember súlyosan megsérült Monakóban. Sajtóinformációk szerint a sérültek között van egy ismert ukrán oligarha, aki egyes feltételezések szerint a támadás célpontja volt. A monakói kormányzó közlése szerint ez volt a hercegség történetének első terrortámadása. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható. Zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség húhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mit hallhatnak, ha velünk maradnak mai összeállításunkban. A mai műsorban először az 1664. évi török elleni hadjáratról beszélgetünk Komjáti Zoltán Igorral, akinek nemrégiben könyve is jelent meg e témában. Azt követően Varga Kamil Ferences testvér olvassa fel a Vadalma illatú történetek című eszéjét, melyben Sinka István novella világát mutatja be, és végül megismerhetik Hajdú Dorog szent emberét is. Jó rádiózást kívánok! Nemrégiben jelent meg az Unikus műhely gondozásában és kiadásában Komjáti Zoltán Igor Tétován Mégis Diadalmasan című könyve. Ez már a harmadik könyv, ami megjelent tőled, és az alcíme a következő, az 1664-es Felső Magyarországi Hadjárat története. Miért kezdtél el ezzel foglalkozni?
Ugye én történész vagyok, és Kohári II István tevékenységével foglalkoztam. Amikor meghívást kaptam 2012-ben az Egri Végvári műhelynek az egyik konferenciájára, és ott egy Kohári témát adtam elő, és általában ezen Egri Végvári műhelyen megszokták beszélni, ugye ez 2 évente történik az Egri Vármúzeumban, megszokták beszélni az ottan jelenlevő személyek és előadók, hogy milyen legyen a következő téma. És akkor Vár, Végvár és Uradalom, ez lett volna a téma 2014-es előadásra, és ő elkezdtem volna rá készülni, amikor 2014-ben közölték, hogy mivel Zrínyi Miklós emléké van, ennek fogják szentelni a 2014 őszi konferenciát is. És akkor ugye én a Kohári II Istvánra vonatkozó kutatásaim során a levéltárban többször találkoztam Kohári I Istvánnak az irataival, tehát ennek a Kohári Istvánnak az apjával. És tudni kell ugye, hogy ő Kohári I István az 1664-es Felső Magyarországi Hadjáratban 2-szer kapott kinevezést a magyar hadak fővezérségére első Lipót császártól. Ez 12 év ezelőtt kezdődött, és akkor úgy volt, hogy találtam bizonyos forrásokat, tehát a kutatás során, ugye, hogy 2004-ben kezdtem el a szisztematikus kutatást, és ugye 10 év alatt találtam több forrást a Kohári család levéltárában, első Kohári Istvánra vonatkozólag is, és akkor ezeket megnéztem, ugye mindig felírtam a regiszterembe, és összetudtam állítani egy körülbelül 20 oldalas anyagot ahhoz, hogy tudjam publikálni. Aztán ugye 2014-ben megtörtént ez a konferencia, aztán a további kutatások során kiderült, hogy egy kis fejlesztéssel lehet belőle írni egy monográfiát is. Ő nagy segítségére volt a Hungary Jebedzsi Sportegyesület annak a konferenciára való fölkészülés, és így 2022 elejéig rengeteg anyagot tudtam összegyűjteni ahhoz, hogy 22. januárjában elkezdjem a redakciót a könyvnek a megírásához. Ez egy körülbelül 200 oldalas könyv, így kiadott formában, és gyakorlatilag a redakció, a végleges összeállítás 2022. január és 2024. július között történt. Fölvettem a kapcsolatot az Unikus műhely kiadóval, hogyha készen lesz, akkor majd pályázzanak rá. És szerencsém volt, mert ugye 2024. júliusában befejeztem ezt a könyvkéziratot. 2024. augusztusában az Unikus műhely kiadója beadta pályázatra, és hát vártam az eredményre, és egy véletlen keresés folyamán rábukkantam arra, hogy a könyvpályázatot megnyertem 2024. októberében. Tehát sikerült egy NK pályázatot rászerezni, de még különféle átalakításokat kértek a szövegben, és így gyakorlatilag 2026. márciusának végén került ki a nyomdából a könyv.
És miért ez a korszak, illetve miért a Felső Magyarországi Hadjárat foglalkoztatott?
A kiinduló téma az, hogy Kohári 1 István kétszer nyerte el abban az évben a felsőmagyarországi adatnak a fővezérségét. Tudni kell, hogy 1663-64-ben zajlott egy Habsburg-török háború, amelynek a főhadi eseményei a Dél-Dunántúlon Zrínyi Miklóshoz kötődtek. Ugye 1663-ban a török had elindult Bécs meghódítására, és Érsekújvárat elfoglalta. De mivel a 64-es év elején Zrínyi Miklós egy úgynevezett téli hadjáratban megverte a törököket ott a Eszék környékén, és a hidat is felégette, ezért a török hadvezetés úgy gondolta, Köprülő Ahmed nagyvezér, hogy Zrínyújvárat kell lerombolni. Tehát a Eszék és a Balaton közötti területen vonult föl a magyar hadak ellen, és ez lett 1664-ben a főhadjárat. A bécsi hadvezetés azonban készített egy mellékhadjáratot is, amelynek Louis de Sous tábornokot nevezte ki a parancsnokának. Őneki az volt a feladata, hogy a török erőket lekösse a Dunától északra levő régióban, és visszafoglalja azokat a várakat, amelyek 63 őszén török kézre kerültek, tehát Lévát, Nyitrát, aztán pedig, hogyha lehetősége van, akkor Párkányt, meg Esztergomot is. Párkányban ugyanis egy török erőd volt, ami a Párkányi hidat védte. Tehát, hogyha Louis de Sousnak lehetősége van arra, akkor Esztergomot is elfoglalja.
Hát ez nagy vállalás lett volna.
Nagy vállalás, de ez csak egy mellék hadjárat volt. De ugye Louis de Sousnak az volt a szerencséje, hogy mellék hadszintéről származó török erők jöttek oda. Tehát a fő haderő, a szultáni csapatok, meg a mezei erők, azok a Dél-Dunántúlon voltak. Mégis Louis de Sous tábornoknak nagy szerencséje volt, mert ugye két nagy mezei csatában Zsarnócánál, meg Aramzent Benedek mellett meg tudta verni a török haderőt. 1664. május 3-án elfoglalta Nyitrát, június 14-én pedig Lévát tudta elfoglalni. Utána elindult délre, és az egész körnek a koncepciója az, hogy megmutassa azt, hogy ugye nem csak a főhadjáratnak az eseményei voltak Magyarországon, hanem ugye nem csak Alsó Magyarország volt, Felső Magyarország, mert Dél-Dunántúl, és a Dél-Dunántúlon volt a főhaderő, de volt egy Alsó Magyarország is, és az az érdekes, hogy annak a területén zajlottak a Felső Magyarországi hadjáratnak az eseményei. Tehát ez egy rossz elnevezés, nem tudta mai napig a magyar történetírás megmagyarázni azt, hogy az Alsó Magyarországon zajló harcok miért Felső Magyarországinak nevezik. Én úgy gondolom, hogy azért, mert ugye a főhadszintér az Dél-Dunántúlon volt, és ahhoz képest minden felsőnek minősült, idézőjelben felsőnek. Tehát gyakorlatilag ezek a hadműveletek a Duna, Vág és a Garam folyó közelében zajlottak, abban a háromszögben. Tehát az Esztergom, Nyitra és Garamszentbenedek térségében zajlottak ezek a harcok.
Tulajdonképpen erre a hadjáratra miért került sor?
Hát ugye abból indulunk, hogy 1661-ben Zrínyi Miklós az udvari haditanást tudta nélkül fölépített egy kőből és palánkból épült várat, a mai Zrínyújvárat. Most nem tudom megmondani, hogy melyik település közelében van, de ez egy olyan komplett vár volt, ami alapvetően hátráltatta volna a török haderőnek az ottani működését. És ugye a vasvári békének ugye voltak előzményei, 1608-tól kezdve gyakorlatilag ugyanazokat a béke szerződési pontokat kötötték meg, mint addig a Szűnynél is, meg Nikolsburgnál is, vagy bárhol, és ugye egyik pontja ezeknek mindenképpen az volt, hogy a másik fél tudta nélkül várakat nem építenek az addig meglevők mellett. Ugye ezt megszegte Zrínyi Miklós, és ez egy ilyen állindok volt arra, hogy elfoglalják, hogy leromboltassák. Ugye Zrínyi Miklós nem volt hajlandó lerombolni, udvari haditanásnak a kérésére sem, és ugye ebből származott a konfliktus. Meg volt egy ilyen belső dinamizmus az Oszmán Birodalomban, hogy mindig alkalmazni kellett a katonákat, hogy nehogy lázadjanak. Tehát a főhaderő a janicsárság volt, ezek, hogyha nem kaptak fizetést, vagy nem volt zsákmányuk nekik, amit a háborúkban megszereztek volna, akkor ezek föllázadtak volna.
Talán a dél-magyarországi történések miatt ez a rész, vagy ez a fejezet egy kicsit feledésbe merült.
Igen, feledésbe merült. 1894 és 2017 között 4 vagy 5 kisebb léptékű tanulmány készült ebben a témában. Kettőt írt Bagi Zoltán Péter 16-ban és 17-ben, és 1894-ben Rónai Horváth Jenő. De ezek csak a hadműveletekkel foglalkoztak, a konkrét harci eseményekkel. Az én munkámban, amit nemrég került ki a nyomdából, a Tétován és mégis diadalmasan című könyvben, más aspektusokat is belevettem ebbe a könyvbe. A hadseregek toborzását, az élelemellátást, a zsoltfizetést, a kémkedést vagy hírszerzést, és van benne egy fejezet Kohári Egy István tevékenységéről is.
Maga cím mire utal Tétován, mégis diadalmasan?
Azt látjuk, hogyha nézzük a hadi eseményeket, akkor Louis de Szűz tábornok nem egy folyamatos előrenyomulást folytat, hanem előrenyomul, de visszavonul mindig. Tehát ilyen Tétován előre mozog, visszamozog. Egyrészt vissza kell neki vonulnia, mert nincs elég embertartaléka neki ahhoz, hogy ő meg tudja állítani az állandóan megújuló török támadásokat. Ugyanis mindig általában 20-25 ezer fős török hadsereggel áll szembe. Ugyanis a egri vilájetnek az alföldi részéből levő török haderők is ide vonultak erre a hadszintére, hogy megállítsák Louis de Szűz tábornokot. És de mondom, 20-25 ezer fős hadsereggel támadtak, amikor szétverték őket, például Zsarnócánál is, megint összeálltak 2-3 hét múlva, és ismét támadtak. Louis de Szűznek viszont nagyon kevés embere volt, tudni kell azt is, hogy a magyar csapatok általában mindig szétszélettek.
Bocsáss meg, ezek magyarok voltak?
Ez egy keresztény haderő volt, volt körülbelül egy 8500-10000 fő közötti német haderő, császári sereg, meg volt egy magyar haderő is mellette, amely hol csatlakozott a németekhez, hol nem. És ezeknek ugye a vezetőjévé Kohár Istvánt nevezték ki. Kétszer. 1664. április 10-én és 1664. július 9-én.
Megvan, hogy miért Tétován szerepel a címben. A diadalmasan miért?
A diadalmasan azt jelenti, előbb is beszéltem róla, ugye, hogy két várat vissza tudtak foglalni a törököktől, és még két mezei csatát is nyertek, ráadásul még Párkányi hidat is lerombolták, meg a Párkányi erődöt. Párkánynál kialakítottak a törökök egy palánkvárat, ami a fahidat védte. Ott lehetett egyedül átmenni azon a hídon, a Dunántúli részről Észak-Magyarországra. Ezt elpusztították. Ahhoz viszont nem volt erejük, hogy Érsekújvárat megostromolják. Tehát alapvetően, tehát diadalmas azt jelenti ez a szó, hogy a sok nehézség ellenére mégis sikereket tudtak elérni. És ugye tudjuk, hogy a vasvári békében Réva és Nyitra ugye a státusz quo alapján megmaradhatott a magyar részen, míg Érsekújvár elveszett. Egyedül ez mutatható föl pozitív értékként, amit ki tudtak harcolni a 63-64-es hadjárat során. Tudni kell, hogy az augusztus 10-i vasvári béke a Szentgotthárdi csata után történt, viszont azt a könyvemben mindenképpen kifejtettem, hogy a hadműveletek még zajlottak azután is. Tehát ezt az augusztus 10-i békeszerződést még nem ratifikálták. Az csak szeptember 27-én történt meg, és addig hadi állapot folyt. Tehát hiába volt meg a békekötés, Veselényi Ferenc nádor is, és Első Lipót uralkodó is, a vármegyéknek nemesi inszurekciót, vagyis nemesi vármegyei fölkelést rendelt még el. És még adat van a könyvemben arra is, hogy még október 4-én is fegyverbe voltak ezek az erők. Vagy nem jutott el hozzájuk a ratifikációnak a híre, vagy pedig még valamiért fegyverbe voltak októberben is, de például Nyitra vármegye. Október 11-re lustrációt hirdetett, tehát katonai seregszemlét.
Ez a török sereg már nem az volt, ami korábban Magyarországra betört. Mennyiben volt másabb, esetleg gyengébb?
Ugye tudni kell, hogy a török hadseregnek az erejét a janicsárok adták, és a török földes uraknak, a szpáhiknak a magán hadserege. Tehát ugye ez volt a reguláris haderő, emellé még szedtek különböző rabló alakulatokat, meg kisegítő alakulatokat, vagy akincsiket, és azt is tudni kell ugye, hogy rácok is szolgáltak itt, tehát szerbek. Hát ugye ez a haderő ugye elég nagy létszámú volt, de százezrekre nem tehető. Attól függetlenül, tehát ami Mohácsnál történt 1526-ban, ott azért verték meg őket, mert hiába volt fejlett a magyar haderő, mégse tudott lépést tartani a török haderővel. A fegyverzetben, meg a haditechnikában, meg a taktikában. Volt egy történész, aki azt mondta, hogy minden birodalom megszenvedi a túlterjeszkedésnek az árát, tehát a török birodalom, oszmán birodalom is ráfizetett arra, hogy túlterjeszkedett. Már az a haderő, ami Mohácsnál megverte a magyarokat, az már nem volt ugyanaz. Ezt mutatja az is, amikor Louis de Szűz tábornok Zsarnócánál, Zsarnóca fal, az Balsfány megyében található, egyszerűen egy 10 000 fős török haderőt megállított 3-4 000 emberrel. Ugye a törököknek az volt a problémájuk, ott ugye ez 1664. május 16-án történt, ugye felállította a magaslaton Louis de Szűz az erőit, törökök pedig a Garam folyón akartak átkelni, és szemből támadtak. De nem volt annyi eszük már nekik, hogy megkerüljék ezt a kisebb haderőt, hogy átkeltek volna Garamon két oldalról, hogy megkerüljék. Nem. Egyszer frontális támadást indítottak. És ebben el is veszítették. Tehát a császáriak a zsarnócai csatában 89 főt veszítettek, a törökök meg 1000 főt.
Mennyiben tekinthető a te könyved a tétován mégis diadalmasan hiánypótlónak?
Azért hiánypótló, mert egyrészt sikerült tisztázni a korábbi szakirodalmaknak a hiányosságait. Ugye Rónai Horváth Jenő is azt állított 1894-ben levő kettő munkájában, hogy a Gram-Szent Benedek és csata után Lévát ugye fölmentette a Louis de Souche-nak a hadserege, és állítólag 10 napot pihent ott, és csak utána ment Esztergom meg Párkány felé. Ez nem igaz, mert találtam egy olyan forrást, amelyben nyoma van annak, hogy semmiféle pihenés nem történt, hanem a császári haderő egyből Érsekújvár alá ment ostromra. Ezt külön vastag betűvel szedtem ki a szövegben. Akkor ugye sikerült tisztázni az útvonalat, tehát tétován mégis diadalmasan járkált, tehát a pontos útvonalat nem tudtam rajzolni, hogy hova, melyik helyről vonult. Azt is sikerült tisztázni, akkor ugye ezt, hogy augusztus 10-én a vasvári béke után még hadiállapot volt, az is egy novum, meg ugye Kohári Egy Istvánnak a tevékenységét is be tudtam mutatni.
Köszönöm szépen a beszélgetést Komjáti Zoltán Igornak, akinek a Tétován mégis diadalmasan című könyvéről beszélgettünk, illetve hát magáról arról az eseményről, ami ebben feldolgozva van, az 1664-es felső magyarországi hadjáratról. Vadalma illatú történetek. Sinka István novella világáról szóló eszéjét Varga Kamil Ferences testvér olvassa fel.
Nem olyan régen olvastam Sinka Istvánnak a Fekete Bojtár című önéletírását, vallomását, de ettől még jobban érdekesebb volt számomra Sinka Istvánnak a novellái. Az Újváros Online számára készítettem is egy Vadalma illatú történetek Sinka István novella világa című írásomat. Sinka István novellái a magyar paraszti világ mély rétegeibe vezetnek. Írásaiban a nélkülözés, a méltóság, a hit és remény egyszerre vannak jelen. A cikke prózavilág emberi és erkölcsi üzeneteit járja körül. Novellái sorsokról, igazságtalanságoktól és az emberi tartás csendes hősiességéről szólnak. Sinka István 1941-ben, vagyis immár 85 éve jelentette meg a 38 Vadalma című novella gyűjteményét Püski Sándor gondozásában. Az Érparti történet az 1961-ig írt novelláit gyűjti egybe. Bizony ennek is már 65 éve. mélyen megragadtak a történetek mondani valói, az írások nyelvezete, valamint a felvázolt sorsok. Sinka művei általában a magyar parasság, a vidéki élet és a kisemberek világát ábrázolják realista, empirikus módon. Novelláiban gyakran jelennek meg a hétköznapi emberek küzdelmei, sorsuk, természeti környezetük. Ezek a témák prózájára épp úgy jellemzők, mint verseire, amelyekben szintén a magyar népi lét világát dolgozza fel. Így kezdődött. Sinka maga is a táj fia volt, hiszen 1897. szeptember 24-én Nagyszalontán született. Édesapja a különböző környékbeli majorságokban legelőkön volt ridegpásztor. Az év minden napját a juhokkal töltötte a mezőn. Távol nem csak a várostól, de még a majorságoktól is. Ezért őt hamar elragadta a tüdőbaj. Így Sinka Istvánt édesanyja nevelte föl. Tanulmányait korán megszakította, pedig nagyon szeretett tanulni. Cselédnek, bojtárnak, később pásztornak állt. E tapasztalatok tették képessé arra, hogy szót emeljen sorstársaiért. Számára kisgyermekkorában minden mese volt. Különösen a faluvégi, kölesi sikátor macskái és török cserepei. Minden a világon, amit összetudtam markolni, gondolatot, azt a fák is tudták. A szamár tövisek is, a sövénykóró is, írja az Érparti történet 9. oldalán. Minden könyvet elkért és elolvasott, amihez csak hozzáfért, amiről csak hallott. Volt olyan, hogy beállt dolgozni egy könyvkereskedésbe, s ami a padláson porosodott, rossz tábláskönyv volt, azt is mind végigolvasta. Rendkívül szerteágazó olvasmány élményekhez jutott, történelmi regényekhez, virágirodalmi klasszikusokhoz, útleírásokhoz. Hitvallását már ekkor így fogalmazta meg. A tartalmas embernek irodalmilag is képzettnek kell lennie. Az egyszerű ember is lehet nagyszerű, írja az Érparti történetekben. Egy időben aztán tudatosan kezdett válogatni olvasmányai között. Besorolta őket. Ez jó, ez tűrhető, amaz csak azért könyv, mert betű van benne, írja szintén az Érparti történetekben. Ma könnyen és gyorsan hozzájuthatunk bármilyen irodalomhoz, vegyes minőségű tartalomhoz, már ne is beszéljünk az internetes tartalmakról. Érdemes megfontolni Sinka tapasztalatait és kiegészíteni Kodály Zoltán általános érvényű tanácsával csak tiszta forrásból. Sinka szót emel a sorstársaiért. Az agrárcserédek, napszámosok és summások hétköznapjait saját bőrén tapasztalta meg. Számos írása tanúskodik erről, melyekben visszaköszönnek a Fekete Bojtár vallomásai című önéletrajzi életregényében is megírt dolgok. Bár életének egy részét Budapesten töltötte, novelláinak helyszínei többnyire a legegyszerűbb emberek életterei, a tanyák, puszták, majorságok. Vajon ki hallott közülünk Kocsordosról, Kölesérpatakról, Mezőgyarak pusztáról, Kárászmegyer majorról, Belmegyerrel, Szákos tanyáról, Ősi pusztáról, Pankota pusztáról, Gyapjú pusztáról, és így tovább. A legegyszerűbb emberek világa és élettere. Sorstársai hiába gürcöltek napról napra, gyakran még a mindennapi betevőre sem jutott. Az Orvadász című írásában Kádár Kegyes István csak azért ejt el egy mezei nyulat, hogy gyermekeinek legyen mit enniük. Azonban ezért elbocsátják. A novellában a kiszolgáltatottság, az elnyomás és a méltóság kérdései kerülnek erőtérbe, melyek azóta is örök érvényű kérdések és problémák. Az Imre szekerében, aki egész nap nyögve húzza a szekerét, levonja azt az általános meglátást, hogy ez a cselédek sorsa nem változik. Ugyanilyen szekeret húztak már Kun László idejében is, minden marad a régiben. Egy alkalommal 6 hetet töltött kórházban, a vonatállomáson hazafelé mentében összetalálkozik néhány szatmári emberrel, akik Amerikába indulnak éppen. Hajtja az embert a kenyír, fogalmazzák meg keserűen. Az Érparti történetek 56. oldalán pedig így fogalmaz. Akkor még nem tudtam, ma már tudom, hogy ez a magyar sors volt. A népé, kinek fogyásáért, vándorlásáért, kenyeriért nem emelt hangot egyetlen úr is száj se, egyetlen nagy bankár sem. A Végkielégítés című írásában egy özvegyasszony kiszolgáltatott helyzetét rajzolja meg, aki védekezni sem tud a vele erőszakoskodó, őt ember számba sem vevő gazdatisztel. A legmegdöbbentőbb a 3 üreg című novellája, ahol az idős és munkában megrokkant, részben munkaképtelen cselédeket elhajtják a majorságból, akik mást nem tudtak tenni, mint magukra omlasztják a bánya bejáratát. Ám még így is nagyobb a méltóságuk, mint az őket elűzőknek. Kik úgy éltek, mint soká igában megtört emberek, s úgy haltak meg, mint az árvák, s úgy temetkeztek el, mint sok ezer évvel ezelőtt a meghalt sumér királyok, írja az Érparti történetekben. Egy másik novellájában, a Holt folyóban megörökíti Kaszai Gábor és felesége Eszter történetein keresztül a mezőgazdasági cselédek világát is. Eszter meghal a lépaföldön, mert a hideg őszi esők, a sár, a fárasztó munka legyengíti szervezetét. Másik helyen azt is megírja, hogy a kegyetlen János úr veri béreseit, még Jóont is, amikor azonban meg akarja torolni rajta, látja János úr szorult helyzetét. 3 ember tör rábaltában a kezében. Ekkor elveti a bosszú gondolatát és nagy önfeláldozás visz véghez, csak azt kérve, hogy lányáról, Floricáról majd gondoskodjon. Azokat az embereket egyébként nem szerette, akik szavakban sokat ígértek a cselédek sorsának jobbá tételében, de a megvalósítás területén nem jártak elő jó példával. Amikor pedig ő akarta egyik vagy másik oldalt beszervezni, mondván, hogy ők csak a párt irodalmi osztályát vezetik, akkor mereven elzárkózott minden ilyen felkéréstől. A 2 kő között című írásában így fogalmaz. Azt mondtam nekik, hogy sajnálom, de nekem nem kell sem nyugati, sem keleti szocializmus, mert mind a kettő odavaló, ahol termett. Az általános emberséges részét megszívlelem, de a másfajtákra szabott túlzásait nem veszi be a gyomrom egyiknél sem. Az almazugi küzdelemben azok a falusiak a pozitív hősök, akik elhajtják az úgynevezett szóba festő mázoló módjára viselkedő képviselőt, és saját kezükbe veszik ügyeik intézését. Így ír. Az almazugiak megrázták még egy ideig az öklüket is. Megrázták az öklüket a küzdő ember után, aztán apró kis karókat faragtak, fogták az ölet, s egymás után sorban, zsibongva, megindultak a széles és tág uradalmi földek felé. A Határőrök című írásában Labozsán Demeter, a jó csendőr, lelövi Bagosi Lajost, aki granicsár, vagyis ellenséges határőr katona. A történet azonban nem pusztán személyekről, vagy az elkövetett tettekről szól, hanem az emberi tájról, amely emlékezik, szenved és üzen. Labozsán és Bagosi is a tájfia, egyszerű paraszt emberek. a történelmi és háborús határ átlépi az utakat, belehasít a búzatáblákba, eltorzítja a táj arcát, s vele együtt az ember életét is. A két főszereplő egymással szemben áll, de kizárólag a háború miatt, mert a háború elválaszt, határt húz az emberek közé. Megmutatja nekünk a történeten keresztül, miként fordítja egymás ellen a történelem és a mesterséges határ ugyanannak a tájnak két fiát, miközben maga a táj egy végzetes, szimbolikus áldozatban üzeni saját szenvedését. Természetesen a különböző novella történetekben jelen van a hit és az erkölcs is. Bár Sinka nem rendelkezett mély teológiai hittani műveltséggel, írásaiban mégis gyakran megjelennek az Isten hithez kapcsolódó gondolatok. Egyes novelláiban a hit nem tanításként, hanem erkölcsi erőként van jelen. Az emberi összetartozás, az önfeláldozás és megbocsátás minden ebből fakad. Tudjuk, hogy volt egy saját Bibliája is, amit rendszeresen olvasott, sőt volt olyan időszak, amikor csak ezt tudta olvasni. A Pogány című írása szerint Péter Ambrus már 20 éve Szilaj gulyás. A falut nem keresi föl, hiszen őt sem keresi a falu. Nem megy el testvére temetésére sem. Amikor Péter Gergő, az unokaöccse meglátogatja, hogy lelkére beszéljen, akkor hallja az alábbi imát tőle. Így nem tekinti pogánynak, de még fel is néz rá. Így ír. Vénségemben, erőim fogytán, ne hagyd magamra engem. Légy velem, ha majd elborulnak a szemeim. Ha már a főd, majd ásítozik csontjaimra. Mert igen elfáradtam, és igen magános vagyok, én Istenem. Sóhajt a gulyás, és törli szakállas arcát. Osz, ha majd kerül, vesz a sötétség, vedd eszedbe, milyen egyedül is vagyok. A Kóti csata című elbeszélésében Bagó Mihály és Ökrös Sándor a két haragos egy villámcsapás kapcsán elfeledkeznek nézeteltérésükről. Mihály megmenti Sándort. A leégett kunyhóból csak egyetlen énekszöveg, imádság marad meg. Perelj, Uram, perlőimmel, harcolj az én ellenségeimmel. A lap egy református énekes könyvből idézi a Genfi Zsoltárt. Természetesen a remény és a vidámság is megjelenik novellái között. Hisz nem pusztán szenvedés történetek azok. A Sárga tyúk című írásában a háború romjai között is megszületik az öröm, amikor a főszereplő rátalál az élet továbbadásának jelére, a kotlós 11 csibével jön elő a kert végi gazból. Mindennél nagyobb dolog az élet, írja. Más írásaiban a humor és az irónia oldja a tragikumot. A mindennapi derű fontos ellenpontja a nyomornak. Hugával egyszer ürgét láttak, s ezen hosszú órákig kacagtak. Ekkor az a kivételes eset is megtörtént, hogy édesapjuk is velük nevetett. Tudtak örülni szegénységükben az apró dolgoknak is. A húga amúgy is leleményes volt, mikor nem volt mit enniük testvéreivel. Így ír. Abban az időben sokszor előfordult az, hogy nem volt nekünk mit ennünk. A kisnéném ilyenkor odavezetett bennünket a létrához, s a létrefokán sorba ültetett minket, s azt mondta, na gyerekek, most kacagjunk. Ő kezdte mindig. Először lágyan, és puhán, aztán mind csengőbben. Mi elébb csak kuncogtunk, de a kisnéném addig újrázta, míg a végén mindnyájan kacagtunk. Kacagtunk, hogy a könnyünk is kicsordult bele. Lassanként nem csak a közeli, hanem a távolabbi szomszédok is összebarátkoztak. Ami kihűlt bennük, az egymás szeretete, ott a mi ajtónk előtt is a kisnéném kazagása megint felmelegítette, és kezdték újra szeretni egymást. Bár Sinka István írásai gyakran kemény valóságot tárnak elénk, mégsem a reménytelenség tükörképei. A szenvedés mögött mindig ott derembel az emberi tartás, a szeretet és az élet továbbélése. Hősei eleshetnek, de emberségük megmarad. Ez az üzenet ma is megszívlelendő. A világ változhat, de az emberi méltóság értéke örök. Sinka műveinek olvasása közben megtanulhatjuk, hogy a legkisebb öröm, a legcsendesebb jóság is képes új fény gyújtani.
Vadalma illatú történetek. Saját írását Varga Kamil ferences testvér olvasta fel. Népresszkutatóval beszélgetek, és nem először, főképpen szakrális témákról szoktunk szót ejteni, azokba elmélyedni. Most pedig a legújabb könyvét tartom a kezemben, Szent Gyuri. Ezt hirdeti nagy betűkkel a címe, és meg is magyarázza az alcím, a hajdúdorogi Szabados György életének elbeszélése.
Igen, igyekszik az ember, amikor címet ad egy tanulmánynak, vagy egy kötetnek, lehetőség szerint egyrészt tömören megfogalmazni az üzenetét, a tartalmát a könyvnek, másrészt pedig belefogalmazni azt is, hogy talán érdemes majd belelapozni, elolvasni. Hát ez nagyon nehéz dolog egyébként, de törekszünk rá, nem mindig sikerül. Talán most, mintha igen. Hát Szabados Györgyről van szó, aki egyébként itt ezen a vidéken, mondjuk Hajdúnánástól, de különösképpen Hajdúdorogtól, Mária Pócsig terjedő területen, a sok-sok településen át, egyszerűen csak ilyen néven fordult elő, így emlegették, így emlékeztek és emlékeznek manapság is rá, hogy Szent Gyuri. Több esetben megtapasztaltam, hogy a pontos nevére nem is emlékeztek, sose találkoztak vele, hogy egyébként őt családi nevén, rendes családi nevén nevén Szabadosnak hívták. De azt hiszem nem is ez a lényeg. Éppen az a lényeg, hogy Szent Gyuri, tehát a keresztnevéhez odaragasztották a Szent jelzőt. És hát én annak próbáltam utána járni ebben a kötetben, hogy mindez miben teljesedett ki az ő életében, ami 1921 és 1995 között zajlott.
Személyesen ismertem még őt?
Gyerekkori emlékem, gyerekkori élményem. Nekem talán nem sikerült vele közvetlenül beszélgetnem, hiszen én gyerek voltam, ő pedig az én édesapámtól is idősebb, de olyan lelki és vizuális emlékeim maradtak fenn róla, ami egész eddig életemig végigkísért. Olyannyira, hogy mindig fontolgattam magamba, hogy azok, akik vele egy helyen éltek, esetleg nem gondolnak-e arról, hogy még közel lévén az ő élet útja valamit megörökíteni ebből, egyrészt a tárgyi hagyatékából, vagy szellemiségéből, lelkiségéből. Miután nem láttam erre elmozdulást, azt gondoltam, hogy én, aki ismertem is őt, láttam őt, másrészt pedig mégiscsak néprajzkutató vagyok, talán többet nem adódik lehetőség az életbe, hogy egy ilyen életutat, még ha ilyen töredékes is már, hiszen már régen nem él, megpróbáljam összegyűjteni a vele kapcsolatos ismerteket és leírni. Tehát az én emlékem Újfehérzóhoz kötődik, tekintettel arra, hogy a Nagy Mária ünnepekhez kapcsolódóan azt megelőző egy-két nappal mindig feltűnt a település nyugati határa felől egy hang, amelyikből csak azt hallottuk, hogy valaki énekel, valaki nagyon csodálatos férfi hangon Mária énekeket énekel, és ez bezengte az utcát, bezengte a fél falut, hiszen nem suttogott, hanem nagyon harsogóan, nagyon szépen énekelt. Na persze mi ilyenkor kicsődültünk, körbevettük, de különben a felnőttek is, akik általában meginvitálták, legalább a kapuig ellátták élelemmel, itallal, stb., mert tényleg úgy tekintettek rá, mint egy nem csupán egy különleges emberre, hanem egy szent emberre, aki Isten küldötteként járja végig a településeket, szülőhelyétől Mária Pócsig, úgyhogy visz egy kis oltárt, amit különben maga készített, egy kis házi oltárocskát, maga faragta ezt, aminek a egyetlen témája volt a Mária Pócsi szűzanya a gyermek Jézussal. Ez egy kihajtható, összehajtható kis alkotás volt. Ezt tehát vitte egyik helyről más. Itt jelentettek a helyek minden feszületnél, amelyek útban estek ő megállt. Ott elvégzett egy kis szertartást, volt erre neki egy forgatókönyve. Ilyenkor levette a hátáról ezt a kis oltároskát, kinyitotta a tábláit, és ő emellett, ez előtt érdepelve végezte ezeket a szertartásokat. Nekünk gyerekeknek ez óriási élmény volt, mondanom sem kell. Hozzánk közel is volt feszület, láttuk, láthattuk, hogy mi történik. Ezért maradt meg ilyen nagyon mélyen bennem ez a fajta látvány, és ez a hanghatás, amit én gyerekként átéltem.
És hogyan lett ő szent? Itt a szentet most egy kicsit úgy kell értenünk, hogy egyel kevesebb a kereke?
Igen, ezt így kell érteni. Tehát elődeink, Bálint Sándor és mások is találkoztak olyan személyekkel, akik valamilyen módon mások, többek voltak, mint az átlag, mármint vallásos, szakrális értelemben. Miben voltak mások magatartásukban, viselkedésükben, de ez mind pozitív jelzővel illetendő. Abban például, hogy mindig nem csak előültek a templomban, hanem előénekeltek, a legszebben énekeltek. Ők voltak leggyakrabban, úgymond hadrafoghatók minden egyházzal, templommal kapcsolatos feladatot illetően, mindig mindenben a papnak, a közösségnek a segítségére voltak, mindig ott voltak minden olyan családnál, ahol segítségre volt szükség, mindig ott voltak a temetéseknél, a ravatal mellett, és végig énekelték az éjszakát, vagy végig imádkozták az éjszakát a halott siratókkal például. Tehát ilyen tekintetben ők egy kicsit másabbak, többek voltak. Sokszor azt mondták rájuk, hogy persze lóg egy deszkát, azért. De azért ezt, ha egy másik irányból közelítjük meg, akkor azt mondjuk, hogy talán olyan személyekről van szó, akik megérkezésük során a föld felé valahol félúton megrekedtek, és egy kicsit közelebb maradtak a Jóistenhez, mint mi átlag emberek, akik meg itt éljük az életünket halálunk pillanatáig. Na most ez egy szép foglalata annak, ami rájuk jellemző volt, de azért azt tudnunk kell róluk, épp egészséges emberek voltak, szellemileg nem voltak veszélyesek sem a magukra, sem a környezetükre, hanem az a kis töblet, az a kis lógódeszka, az abban nyilvánult meg, hogy valami olyan pluszt adtak a szűkebb és tágabb közösségnek, amire egyébként mások nem lettek volna képesek.
De ő nem fél úton rekedt meg ég és föld között ide érkeztében, hanem egy baleset érte, ugye?
Történt, hogy kisebb fiú volt, és egy hajdúdorogi szekeres vásározás során annyira összebarátkozott egy székely szekerező kereskedővel, hogy felkérezkedett hozzá, és elment vele. Nem szólt a szüleinek természetszerűleg, akik persze halálra izgulták magukat, keresték, míg aztán hetek múltán kiderült, hogy valami nagy messzességben van, valahol Erdélyben, Székelyföld peremén, és ott valami baleset érte. Történt, hogy fáramászás közben leesett, és olyan mértékben megsérült, hogy maradandó károsodásra keletkezett, de nem fizikai értelemben, hanem szellemi értelemben, és az sem a megfogyatkozáson, hanem a többlet vonatkozásában, tehát olyan csatornák nyíltak meg nála a szellemiek vonatkozásában, amelyek őt elindították, elvezették ebbe az irányba, és ő a saját egyéniségének a kiteljesedését a Jézus közelében való élésben találta meg. Úgy is jellemezte önmagát is, hogy én olyan ember vagyok, aki mindig Krisztussal él, minden pillanatomban, minden pillanatában, mindent, amit tett, amit cselekedett ő, ezt ezért tette, mert ő Krisztus szolgálja.
És a papokkal, a helyi papokkal, nem is tudom, hogy ő görög volt, vagy római.
Görög.
Milyen volt a kapcsolata?
Mondanom sem kell, hogy ez a kapcsolat csak pozitív lehetett, tekintettel arra, hogy amikor a kántort is helyettesítette, mert bár egyébként nem tudott például orgonál játszani, de minden éneket kívülről tudott, minden imádságot kívülről tudott, a liturgiát pontosabban tudta, mint a papok olykor, sőt, mi több, ez talán némi kellemetlenséget okozott, mert ha a pap valahol rövidített vagy tévedett, akkor ő figyelmeztette. Olyan mélyen beégett, bevésődött az egész lelkébe, gondolkodásába, tudatába, hogy ő igazából egyfajta kontroll is volt a Szent Misén, mert ha Gyuri jelen volt, akkor ott mindent úgy kellett végezni, ahogy azt a nagy előírások szerint egy papnak el kell végezni a Szent Mise keretében.
Akkor mondhatjuk, hogy ő búcsúvezető volt? Hivatalosan is, vagy csak olyan megtűrten?
Inkább ilyen megtűrt, olyan személyiség volt, akit szívesen engedtek maguk elé a zarándokok. Hiszen gondoljunk el, ő általában egyébként gyalog ment, de olykor, ha tehette és rá tudták beszélni, akkor felült egy-egy szekére, de inkább gyalogos közösségeket vezet, tehát mondjuk Hajdúdoroktól, Újfehértón, Nagykállón, Kállósemjénen, aztán Pócs Petrin keresztül Mária Pócsra. Hát azért ez nem akármilyen, ugye egy közel 40 kilométeres gyalogutat jelentett, és még vegyük hozzá, hogy egy zarándokút az soha nem azt jelentette a vallásos néplélek tekintetében, hogy végig szaladunk, hogy minél hamarabb a templom érjük, aztán megfutunk haza. Nem, hanem vezekeltek, tényleg zarándokoltak, és felajánlották ezt az utat minden gyötrelmével, fáradalmával, kihívásaival együtt bűnei megbocsátása véget. Ebből következőleg gyalog, mezitláb, minden feszületnél megállva, ott rögtönzött kis helyi imádságokat elvégezve mentek egyik feszülettől a másikig, egyik templomtól a másikig, míg nem aztán elérkeztek Mária Pósa. De egy-egy ilyen közösségnek a lelkivezetője, akit nagyon szívesen maguk elé engedtek, tehát a Mária Pósa igyekfő, az Szent Gyuri volt, Szabados György volt.
És hogyan lett belőle szekeres zarándok?
Ez a szekeres szó, ez nagyon érdekes, mert lovas szekére gondolnánk, de nem erről van szó, hanem némi habókosságának köszönhetően nagyon megtetszett neki a kórházakban használt rokkantak számára igénybe vehető három kerekű kis kézzel hajtható kocsi. Hát ilyeneket lehetett látni már falvakban is, én is láttam ilyet gyerekkoromban. Tényleg olyan emberek használták, akik valamilyen testi problémával küzdöttek, vagy már megöregedtek. Na hát ez annyira megtetszett neki, hogy ő szerzett egyet, holott fizikailag egészsége szempontjából nem volt ráutalva. Na de ő szerzett egy szekeret. Ő neki ez volt a szekér. Ez volt a ló, amivel ő elment Mátraverebészenkútra, végig tekerte, de elment Mária Pósra is. Ezzel a kis szekérrel. Jön Gyuri, jön Szent Gyuri a szekérrel, mondták messziről. Persze ez, ahogy korosodott, mindinkább szüksége volt rá. Meg is könnyítette az életét, hiszen a kis szókmókját ugye már könnyebben el tudta szállítani. De gondoljunk bele, hogy az útjai nagy részében nem voltak mai értelemben vett jó minőségű aszfaltut. Jobb esetben makadámút, vagy egyébként homok, meg sárosú. Hát azért abban tekerni ezzel a három kerekű kis szekérrel, ez nem akármilyen teljesítmény volt. Tehát az ő gyökerezése így értendő.
Az utolsó fénykép is, ami róla készült, ebben a szekérben ábrázolja őt.
Igen, arról van szó, hogy idősödő korában, amikor elveszítette már édesanyját is, akkor a saját kérésére hajdúszoboszlóra helyezték el egy ottani idősek otthonában, és ezt a szekeret oda is elvitte magával, és reggeltől estig ebben üldögélt. Tulajdonképpen mondják, hogy ebből halt ki, vagy ebben halt meg.
Milyen emléke maradt Szent Gyurinak Hajdú Dorogon?
Hajdú Dorogon élő emlékezet, az ő személyisége az idősebbek számára Szent Gyuriként, Szent Gyurkaként manapság is élő fogalom. Egyébként itt természetesen mindenki tudja azt is, hogy szabadosnak hívták, ismerik a családját is, az idősebbek az ő szüleit is ismerték, és azt mondhatom, hogy összességében nagyon-nagyon pozitív jelző tapad az ő személyiségéhez. Ha most innen megyünk tovább mondjuk Mária Pós felé, akkor egyre inkább csak a szent jelzővel illetett Gyurit vagy Gyurkát ismerik. Szent Gyurkának vagy Szent Gyurinak, ez településenként változik, de minden esetben ott is azt mondhatom, hogy pozitív. Tehát nem egy lekicsinlő, nem egy idióta, nem egy elmebeteg szemét jellemeznek ezzel, hanem egy olyan ember, aki valóban szent volt, aki más, aki több volt, mint amilyen ők voltak, és mindenki azt mondja az idősebbek közül, hogy őt hallani, vele találkozni, az több volt, mint egyszerűen egy zarándokkal való találkozás. Éppen ezért, aki csak tehette, segített neki, megvendégelte, hogy utaltam rá, behívták a házukba, leültették, és akkor ellátták el a múzsiával az útra, stb. Stb.
Az elhangzott beszélgetésben dr. Buczkó József néprajzkutatót hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. Megköszönöm figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikai munkatárs Bilincsik Márton nevében is. Mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Ki az, aki tudja, melyik az az utca? Falra van írva, hogy a felhő fölött mindig kék az ég. Újra visszamennék, a pultra feküdnék, s amíg anyud nem ír, addig maradnám. A dom, a szola, hát a mond, kicsit még maradjunk így, amíg senki nem zavar arcodon. A nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Én meg a haverok a képen, ültünk a téren. Semmi nem volt, pénz nem volt a kadály. Délután keltünk, reggel feküdtünk. Még azt sem tudtuk, kinél ébredünk. Álmodó, üres utcán táncolunk. Kicsit még maradjunk így. Most senki nem zavar arcodon. A nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Ugyanaz keresel, ami megvolt már. Az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám, ha én tudnál. Senki sem tudja, velem kavar újra. Mindig úgy akarja, ha senki sem lát. Ő az, aki tudja, ő írta a falra. Itt a tavasz fújja az arcba a pesti szél. Álmodom, alszol a átamon. Kicsit még maradjunk így, amíg senki nem zavar arcodon. A nyári szeplőt számolom, pedig hányszor csináltam már. Ugyanaz keresel, ami megvolt már. Az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám, ha indulnál. Szólj rám, ha indulunk. 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 Az a film, ami mindig bealudtál. Csak a hold, az a hely, ahol nem voltál egyedül. Majd szólj rám, ha indulnál. Szólj rám, ha indul. Szólj.
csak szólj, ha indulunk, szólj rám, ha indulunk, szólj, ha indulunk, szólj majd, ha indulunk, csak szólj, ha indulunk, szólj rám, ha indulunk, szólj, ha indulunk, szólj majd, ha indulunk, csak szólj, ha indulunk, szólj rám, ha indulunk, szólj majd, ha indulnál, csak szólj rám, ha indulnál.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!